A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait február utolsó vasárnapján. Isten tegye gazdagon megáldottá együttlétünket, hogy valóban ezen az Isten tiszteleten a legfontosabbra tudjunk tekinteni, a mennyei Atyánkra. A 163-as számú énekünket énekeljük, ezzel dicsérjük Istent. A 163. számú énekünk így kezdődik. Te rólad zeng dicséretünk, nagy Isten, téged tisztelünk. Testvéreim, Istennek ígéjét úgy, amint az írva található a Máté evangéliuma 6. fejezetének 19-től 34-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt a Máté evangéliumából, a 6. fejezetből 19-től 34-ig terjedő verseket. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a rozsda és a mój megemészti, a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a mój meg nem emészti, és a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a te kincsed van, ott van a szíved is. A test lámpása a szem, ha azért a szemed tiszta, egész tested világos lesz. Ha pedig a szemed gonosz, egész tested sötét lesz. Ha tehát a benned levő világosság sötétség, mekkora akkora sötétség? Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhatok Istennek és a mammonnak. Azért azt mondom nektek, ne aggodalmaskodjatok az életetek felől, hogy mit egyetek és mit igyatok, se a ti testetek felől, hogy mibe öltözködjetek. Bizony több az élet az eledelnél, és a test az öltözetnél. Tekintsetek az égi madarakra, nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e sokkal különbek náluk? Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával meghosszabbíthatja életét egy arasszal. És miért aggodalmaskodtok az öltözet miatt? Figyeljétek meg a mezei liliumokat, hogyan növekednek. Nem munkálkodnak, és nem fonnak. De mondom nektek, hogy Salamon dicsősége teljében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mező füvét, amely ma még van, és holnap kemencébe vetik, így öltözteti Isten, nem sokkal inkább titeket ti kicsinyhitőek. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mivel ruházkodjunk. Mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van, hanem keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. A kegyelem Istenet tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde lakozzék a mi szívünkben gazdagon, és mi teremjünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, valljuk meg bűneinket! Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát, amikor is így szól mi hozzánk az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent a 453. számú énekünk eléneklésével, a 453. számú énekünk első, második és negyedik versszakát énekeljük. A 453. számú énekünk első, második és negyedik versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Örök Isten, merre, merre vagy? imádkozzunk. Téged keresünk, Istenünk, ezen a vasárnapon az imádság, az ének, a lélek szárnyain hozzád emelkedik a mi szívünk, és köszönjük, hogy megtalálhatunk, mert érezzük, hogy annyira kell az örök forrás, amit te kínálsz számunkra, és amiből naponként meríthetünk. Add, hogy ne szomjazzon a mi szívünk, hanem elégítessünk meg, és tudjunk úgy élni, hogy ne torzuljon el, ne aljasodjunk le, hanem a te dicsőségedet, a te szentségedet hordozzuk mindennapi életünkben. Köszönjük neked azt a drága örökséget, amit hozhatunk a múltból, a te szentednek ezernyi jelét, a te kegyelmednek ezernyi forrását, amelyet irányunkban megmutattál. Köszönjük, hogyha asztalunkról nem fogyott el a kenyér, és köszönjük, ha a lelkünknek is megvolt benső tápláléka. Áldunk az utitársakért, azokért a szerető szívekért, akik körülöttünk vannak. Legyen az hitvestárs, gyermek, vagy szülő, vagy testvér, vagy az a lelki jó barát, akinek a közelsége sokat jelent. Vagy ha nem is élnek itt mellettünk, ha nem is vagyunk egy hajléknak fedele alatt, de olyan jó rájuk gondolni, és az ő életükre a te áldásodat kérni. Köszönjük, hogy tőled kapjuk az erőt feladataink teljesítéséhez is, meg ahhoz is, hogy ellene álljunk a kísértéseknek. Olyan sokszor így is elbukunk, de nálad van a bocsánat és a megtisztulás. Add, hogy ez az istentiszteleti óra is szolgálja azt, hogy tudjunk megújulni a veled való kapcsolatban, közelebb kerülni hozzád, jobban megismerni téged, teljesebben engedni a te akaratodnak. Add, Urunk, hogy a hitnek a fénye az még inkább ragyogjon a mi bensőnkben, és ragyogjon abban a szűkebb környezetbe, ahova bennünket helyeztél, és ahol minket használni akarsz. Kérünk téged, Istenünk, hogy légy továbbra is a mi támaszunk, a mi vigasztalunk, a mi orvosunk, akkor, amikor súlyos keresztjeink vannak, akkor, amikor sajog a testünk vagy a lelkünk, akkor, amikor olyan kilátástalannak tűnik minden. Te légy az, aki tartod a lelket bennünk. Te vagy az, aki táplálod a reménységet a mi életünkbe, hogy össze ne roskadjunk. Add, hogy most is tudjunk igazán reát figyelni. Add, hogy minden külső és belső akadály háruljon el, és a te ígéd találja meg szívünkhöz a szabad utat. Te add, hogy úgy forgassuk a te ígédet magunkban, hogy abból gyümölcsök fakadjanak. Köszönjük a templomot, az elcsendesedésnek helyét és idejét. Köszönjük a gyülekezet közösségét, és hadd imádkozzunk azért a lelkipásztor testvérünkért, aki komoly betegségek között van, kórházi ágyon fekszik. Te légy az ő orvosa, te légy az ő vigasza, te adj számára újabb lehetőséget ebben a földi világban, ha neked úgy tetszik. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg fohászunkat. Amen. Kezdjünk az ige meghallgatására az előbbi ének szavaival, a 453. számú énekünk harmadik versét énekeljük. De az ige a te hatalmad, hirdet téged, Uram, legjobban. Hallgassuk meg testvérek Istennek ígéjét, úgy, amint az írva található a Márk evangéliuma 10. fejezetének 17-től 27-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt a Márk evangéliumából a 10. fejezetből 17-től 27-ig terjedő verseket. Hallgassuk meg figyelemmel és alázattal. Amikor útnak indult, hozzáfutott egy ember, térdre borult előtte, és megkérdezte: jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem? Jézus pedig azt mondta neki: miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egyedül Isten. Tudod a parancsolatokat: ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne tégy hamis tanúbizonságot, ne károsíts meg senkit, tiszteld apádat és anyádat. Az pedig így válaszolt: mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus rátekintett és megkedvelte őt, majd azt mondta neki: egy fogyatkozásod van, eredj el, add el minden vagyonodat, add a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, azután jöjj és kövess engem. Az pedig elszomorodott ezen a beszéden, és búsan elment, mert nagy vagyona volt. Jézus pedig körültekintve így szólt tanítványaihoz: milyen nehéz a gazdagoknak bejutni Isten országába. A tanítványok megdöbbentek szavain, mire Jézus ismét megszólalt, és azt mondta nekik: gyermekeim, milyen nehéz bejutni Isten országába. Könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni Isten országába. Akkor azok még inkább elképedtek, és azt kérdezték egymás között: akkor hát kicsoda üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és azt mondta: az embereknek lehetetlen, de Istennek nem, mert Istennek minden lehetséges. Ebben a jól ismert történetben arról hallunk, hogy egy ember, akit az egyházi közvélemény így tart számon, hogy a gazdag ifjú, odafutott Jézus Krisztushoz, leborult előtte, és az örök élet felől érdeklődött. Jó helyen kérdez, Jézusnál, és jót kérdez, az igazán fontosat, a lényeget. És ez az ige szakasznak ennek az első fele már is arra akar figyelmeztetni, és azzal akar szembesíteni bennünket, hogy vajon velünk tud-e ilyen nyitottsággal, ilyen őszintességgel beszélgetni Jézus a leglényegesebbről, az örök életünkről, a mennyország valóságáról. Mert tudjátok, testvéreim, azt tapasztalom, hogy nagyon gyakran azért sekélyesedik el az Istennel való kapcsolatunk, mert minket csak a kicsiny mindennapi kérdések érdekelnek. Ezek foglalkoztatnak bennünket, ezek zakatolnak a szívünkben akkor, amikor talán most is itt vagyunk, ezekre várunk választ vagy megoldást az Úristentől. Éjszaka felsír a gyermekem vagy az unokám, hogyan tudnám elcsendesíteni? Megvan az elképzelésem a jövőt illetően, hogyan tudnám azt beteljesíteni? Egy jókora összeget kellene megszereznem, hogyan tudnám azt magamhoz kaparintani? Gondok, problémák vannak a családban, hogyan lehetne orvosolni? Konfliktusos kapcsolatban vagyok a társammal, vagy a gyermekemmel, vagy az anyósommal. Hogyan lehetne erre megint gyógyírt kapni? Testvéreim, nagyon fontosak ezek a mindennapi életkérdések. Nem csupán a mi számunkra, hanem Jézus Krisztus számára is fontosak, és gondja van rá. De most ez az ige szakasz azzal akar szembesíteni téged és engem, hogy ezekből a mindennapi gondokból felül tudsz-e időnként emelkedni,
Vannak-e olyan pontok, pillanatok, amikor ezt meg tudod tenni, és hogyha vannak, akkor mennyire gyakran vannak? Felül tudsz-e emelkedni? És az Isten a lényeg magaslatából újból behatárolni, betájolni életednek jó irányát? Mert ha ez rendben van, akkor utána vissza lehet menni a mélységbe, a mindennapi élet küzdőterére, de akkor már más lelkülettel és más szemlélettel tudod elhordozni azt, amivel szembe kell nézned. És akkor újból kérdezem, tud-e veled ma, ezen az Isten tiszteleten Jézus Krisztus őszintén és nyíltan, állarcok nélkül az örök életről, a mennyországról beszélni? Ott van-e bennünk az az őszinte nyitottság, ami ennek a gazdag ifjúnak az életében ott volt? Hiszen így érdeklődve, nyitottsággal, őszintén a leglényegesebbről kérdezi Jézus Krisztust. Testvéreim, itt az örök élet az elsősorban nem idői jelző. Tehát nem azt jelenti elsősorban, hogy örökké valóságig tart, hogy véget nem érő ez az időszak. Ezt is jelenti, de nem ez az elsődleges jelentése. Mert gondoljatok bele, attól, mert valami az örökké valóságig tart, még nem biztos, hogy ajándék. Ha például ezt a mindennapi életünket a maga gondjaival, bűneivel, vétkeivel, betegségeivel együtt örökké valóságig kellene hordozni, azt hiszem nem igazán örülnék neki. Vagy a kárhozat, a véget nem érő gyötrődés és szenvedés megint nem ajándék és nem áldás. Itt az örök élet elsősorban minőségi jelző. Minőségi élettel akar bennünket az Úristen megajándékozni. És ez azt jelenti, hogy ő mennyei tartalommal, békességgel, belső csenddel és nyugalommal akarja megtölteni a mi életünket már itt, ebben a földi világban. Ez az örök élet azt jelenti, hogy van benne belső derű és öröm, vannak benne feladatok és terhek, de van benne erő is. Azért, hogy ezzel az erővel a terheket el lehessen hordozni, és a feladatokat el lehessen végezni. Ez az örök élethez az is hozzátartozik, hogy az ember nem veszíti el kedvét és reménységét, hanem megkapja a célt, a feladatot az Úristentől, annak neki fog, és nyomában van elégtétele. Utána nem bánja meg azt, amit tett. Nem úgy van az, testvéreim, hogy ahogy a földi életben sokszor a fejünk köz csapunk, és azt mondjuk, hogy jaj, de balga dolog volt. Jaj, másképp kellett volna tenni. Megbántam. Bolondul cselekedtem. Az örök élet azt jelenti, hogy azelől már nem akarunk menekülni. Attól már nem akarunk szabadulni, hanem mindvégig abban az állapotban szeretnénk megmaradni. Valaki egyszer azt mondta nekem, hogy tudod, vannak időnként olyan ige hirdetések, amikor az a vágy fogalmazódik meg bennem, hogy bárcsak soha véget nem érne. Bárcsak soha ne hangzana el az ámen. Azt hiszem, valami ilyesmiről szól az örök élet, testvéreim, hogy már nem akarunk menekülni tőle, nem akarunk megszabadulni, hanem jó abban lenni, és mindvégig abban szeretnénk lenni, és abban szeretnénk kiteljesedni. Azt is hozzáteszi ez az ige, testvéreim, hogy ezt az örök életet, a mennyországot egyedül csak az Isten tudja megadni. És mi mégis nagyon gyakran más életforrásoknál is szeretnénk szomjúságunkat betölteni, az életszomjúságunkat. És ezek mégsem tudják végérvényesen megelégítést adni a mi számunkra. Pedig nézzük meg, testvéreim, hogy ez a fiatal ifjú, ez a gazdag ifjú rendelkezett mindazzal, amire a legtöbb ember áhítozik. Fiatal volt. És ez jelenti a testi erőt, jelenti a lendületet, Jelenti azt, hogy még a lehetőségeknek tárháza előtte van. Még annyi mindent megvalósíthat ebben az életben. Másfelől gazdag volt. Tehát megvolt számára mindaz, ami az anyagi kényelemmel együtt jár. A párhuzamos leírásban arról olvasunk harmadsorban, hogy főember is volt. Embereknek a vezetője. Tisztelet övezte. Felnéztek rá. És nézzük meg, ifjú, gazdag, karriert befutott, felnéznek rá az emberek, és mégis érzi, hogy valami hiányzik az életéből. Valami még nincs meg. És ezzel a hiányával megy Jézus Krisztushoz. Talán lehet, hogy sok minden megvan már az életedben. És amikor mégis hiányt érzel legbelül, akkor ez azért van. Mert még mindig nem engedted be a maga teljességével azt az Isten, aki neked ma és nekem is örök életet akar adni, és ebben szeretne megerősíteni. Nos, ezen bevezető gondolatok után nézzük meg, hogy Jézus Krisztus miben jelöli meg az örök életnek útját. Egyfelől azt mondja ennek az ifjúnak, hogy tartsd meg a parancsolatokat. Hát ez nem valami nagy újság. Erről mindannyian nagyon jól tudunk, hogy az Isten parancsolatait meg kell tartani. Igen ám azonban, hogy ennek a valóságnak a mélyére nézzünk, hogy ennek a lényegét megértsük, hadd vegyük egy kicsit részleteiben is számba. Mit jelent az, hogy valaki az Isten parancsolatait megtartja? Magam számára egyfelől így fogalmaztam meg, hogy elismerek egy felsőbb tekintélyt önmagam fölött. És mivel ő úr az életemben, ezért én komolyan veszem az ő szavát, és kész vagyok annak engedelmeskedni. Persze nem mindig megy ez olyan könnyen nekünk, testvéreim, mert szeretjük mi önmagunkat a felső polcra helyezni. A hitben való örök élet az éppen ezt az aláhajlást, ezt a meghajlást jelenti az Isten előtt. Nem véletlenül mondom ezt a képet, hogy szeretjük önmagunkat a felső polcra helyezni, mert néhány héttel ezelőtt beszélgettem keresztapámmal, örülök, hogy most itt van az Isten tiszteleten, és éppen ő mondott el, hogy a fia, az unokatestvérem a gyermei cégnél dolgozik, és akkor tudtam meg, hogy bizony nagyon sok árut a bevásárló központokba olyan módon helyeznek a felső polcra, hogy azért külön pénzt kell fizetni. Azért, hogy az ő árujuk szemmagasságba kerüljön. Mert nyilván, ami ott a lábnál van, azt jóval ritkábban veszik észre az emberek, és jóval kevesebben vásárolják meg. És miközben erről beszélgettünk, magamban azon kezdtem el gondolkodni, testvéreim, hogy akkor, amikor önmagunkat is a felső polcra szeretnénk helyezni, amikor jól akarjuk magunkat menedzselni, jól el akarjuk adni magunkat, fényezni, akkor ennek mindig mi is megfizetjük az árát. Vagy az önbecsülésünket, vagy a becsületünket, vagy az emberségünket adjuk el. Csak azért, hogy mi tündököljünk a felső polcon. Igen, szeretünk mi kiskirályok lenni, de az Isten parancsolatait megtartani egyfelől csak úgy lehet, hogy elismerem, hogy van egy felső tekintély, és én reá hallgatok. A másik, ami ehhez hozzátartozik, hogy van bennem egy belső meggyőződés. Tudnélik, mond nekem valamit az Isten, én azt megteszem, de azért teszem meg, mert tudom, hogy ez nekem jó. Tudom, hogy ez tart meg engem a szépségben, a gazdagságban, az épségben, az örök életben. Nem azért teszem, mert ezt elvárják tőlem, mert ez muszáj, mert ez kell, hanem azért, mert ez belső meggyőződésem, hogy ez nekem jó, és ez engem megtart. Néhány héttel ezelőtt voltam egy helyen imahéten, És nyilván már késő este volt, amikor hazafele tartottam, és egy bizonyos útszakaszon hatalmas köd terült a tájra. És éppen olyan útszakaszon volt ez a köd, ahol újra aszfaltozták az utat. Visszaemlékszem, régebben nagyon rossz és gödrös volt ez az útszakasz. Örültem neki, hogy végre tükör sima ez az aszfalt. Egy volt a probléma. Nem volt megcsíkozva. És mind a mai napig elevenemben él, hogy mennyire úrrá lett rajtam a félelem. Hogy nem tudom, hol van az útnak a vége, és hol van a sánsznak az eleje. Vajon nem megyek-e neki valami szerszámnak, amit ott hagytak a munkások, egy kődarabnak, vagy szembejövő autónak. De ha ugyanaz az útszakasz meg van csíkozva, akkor már el tudunk igazodni. Akkor már tudjuk, hogy hol van az útnak az eleje, és hol van az útnak a vége. Látjátok, ilyen az Isten törvénye, amely jó mederben akarja tartani az életünket. Azért, hogy ebben a mederben el tudjunk igazodni. És hogyha mi mégis áthágjuk az Isten törvényét, akkor azáltal mindig balesetet okozunk magunknak és a másik embernek. Tovább megy az ige szakasz, és ez az ifjú azt válaszolja, hogy én ezt megtartottam ifjúságomtól fogva. Érezzük, hogy ebben a válaszban benne van egy kicsi büszkeség, és van benne egy kicsi nagyzolás is. Hogy én ezt megtartottam. Hát kicsoda az, testvéreim, aki a maga tökéletességében és teljességében meg tudja tartani az Isten parancsolatait, egyikünk sem. És mégis Jézus Krisztus látja ennek a válasznak az igazság érzetét. Helyben hagyja, de még mélyebbre megy. És igazából azt mondja, hogy van még egy fogyatkozásod. Ahhoz, hogy teljes életet élj, ahhoz még valamit meg kell tenni. Hogy tudnélik, add el minden vagyonodat, oszd szét a szegények között, és úgy kövess engem. Vagyis nézzük meg, Jézus a válaszában azt mondja, hogy úgy nyerheted el az üdvösséget, hogy közben a másik emberhez kötlek. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy ez a gazdag ifjú el akarja nyerni az üdvösséget, és Jézus, mintha azt válaszolná, hogy ezt nem lehet magányosan megtenni. Csak úgy nyerheted el az üdvösséget, hogy közben szolgálsz, és észreveszed azokat az embereket, akiket az Úristen reád bízott. Az a vagyon nem csupán a tied, hanem osztani kell belőle a rászorulónak is. És úgy gondolom, testvéreim, ez nem csupán anyagi vonatkozásban érvényes, hanem ki kell nekünk terjeszteni az életnek más területére is. Ebben az esetben, ebben az értelemben az, hogy valaki szegény, azt jelenti, hogy nálad van valami, ami az ő életében nincs meg, de rajta segítene az, ami nálad van. Van nálad valami, ami a másiknak nincs, és te tudsz rajta segíteni, mert nálad megvan. Például nagyon örömteli az életed. Vidám és jókedvű személy vagy. Optimista beállítottságú. És az azt jelenti, hogy ha ebben vagy gazdag, akkor vedd észre azt, aki ebben szegény. Aki, hadd mondjam így, depresszív beállítottságú, aki a bolhából is elefántot csinál, aki jajveszékel és panaszkodik. Ebben vagy gazdag? Akkor gazdagítsd meg azt, aki ebben szegény, és aki maga alatt van. Vagy lehet, hogy bölcsességben és tapasztalatban vagy gazdag. És észreveszed a másik szemét, hogy ugyanabban a mélységben vagy betegségben vagy, amiben te voltál. És amiből te kikerültél, te ebben vagy gazdag, tapasztalatban. Jóval többet tudsz annál, mint aki most, aki benne van. És akkor te ilyen módon gazdagíts meg. Hitelesen add tovább számára azt, amit te átéltél. Vagy lehet, hogy a lehetőségek területén vagy gazdag. Hogy előtted nagyon sok kapu megnyílik, mert talán nagyon sok embert ismersz. és a másik, a melletted lévő, olyan szegényes a lehetőségek területén, és olyan nehezen tud A pontból a B pontba jutni. És ha te ebben vagy gazdag, akkor érette is kopogtass ezeken a kapukon. Azért, hogy előtte is megnyíljanak a lehetőségek, és ő is megtehesse azt, amire igazán szüksége van. Mit jelent az üdvösséges élet? Mindig azt jelenti, hogy Jézus Krisztus hozzákapcsol bennünket a másik emberhez. Nem lehet magán kereszténységet élni. Nem lehet úgy üdvözölni, hogy közben nem veszem észre a másik embernek baját, gondját, problémáját, és nem próbálok a magam módján rajta segíteni. A másikra tekintő élet. Tudom, hogy ez is nehezen megy nekünk, mert a társadalom éppen azt hirdeti, hogy minél többet szerez meg magadnak. Önmagadat és családodat teljesíts ki. Aztán, hogy a szomszéddal vagy a másikkal mi van, azzal ne törődj. Ezt hirdeti a társadalom. És ezért nehéz nekünk a másikra tekintő életet élni. Jézus ebben a parancsban nem csupán a másik emberhez köti az üdvösséget, hanem ugyanakkor egy bálványtól is meg akarja őt szabadítani. A vagyon bálványától. Alapvetően, testvéreim, a vagyonnal, az anyagi gazdagsággal nincs gond. Mindannyiunknak kívánom, hogy az Úristen ilyen módon is áldjon meg bennünket. Hanem a viszonyulással van a baj. Hogy hogyan viszonyulunk ahhoz, és vajon nem tapad-e hozzá a mi lelkünk köz mindaz, ami arany, ezüst, gazdagság és vagyon. Bennünket nem fenyeget ez a veszély, hogy időnk, erőnk, energiánk, gondolatunk legtöbbjét ez köti le. És hogyha mégsem kapjuk meg, akkor szerencsétlennek és boldogtalannak érezzük magunkat. Ha pedig mégis megkapjuk, akkor percekig elégedettek vagyunk, és utána már rögtön nem. És az elég mindig azt jelenti, hogy egy kicsivel több kell, mint ami jelen pillanatban van. És akkor elindul a mókus kerék. És akkor még több kell. És még több. Úgy gondolom, hogy emellett az anyagi gazdagság és a vagyon nagyon gyakran önzővé is tehet bennünket. Talán mindannyian tudjátok, hogyan készültek az első tükrök. A legelső tükrök olyanok voltak, hogy át lehetett látni rajta. Aztán azért, hogy jobban lehessen használni azt a tükröt, egy ezüstöt tartalmazó festékanyagot vontak az egyik felére. És ezzel kapcsolatosan valaki azt mondta, hogy az ezüstnek, a pénznek, a vagyonnak ez a hatása a mi lelkünkre. Hogyha jól tudunk bánni vele, akkor nincs semmilyen probléma. De abban az esetben, ahogy a lelkünkhöz tapad az ezüst, a vagyon, a gazdagság, úgy már csak önmagunkat vesszük észre. Amíg jól tudsz bánni vele, észreveszed a másik embert. Ahogy már lelkedhez hozzátapad az ezüst, a vagyon, csak önmagadat látod ebben a tükörben. Jézus Krisztus választás elé állítja ezt az ifjút. Mint hogyha azt mondaná, hogy vagy-vagy. Mint hogyha azt kérdezné, hogy miben van a biztosítékod. Miben van a belső nyugalmad. Miben bízol igazán, a vagyonban? Akkor nem lehet Krisztust is követni. Ha pedig Krisztusban van a biztosítékod, a bizalmad, akkor azt jelenti, hogy még nem vált bálvánnyá a pénz, de mindig vigyázni kell, most bőti időszakban is. Nehogy annyira lelkünk hozzá tapadjon, hogy annak nyomán csak önmagunkat lássuk meg benne. Jézus Krisztus ennek a gazdag ifjúnak rátapint az érzékeny pontjára. És szinte hallom a fülemben, ahogyan felsziszen, hogy jaj, ezt már nem. Ezt már nem adom neked oda. Minden mást igen, ezt azonban nem. Látjátok, mindig itt dől el, hogy általában hiszel az Istenben, vagy pedig lényegében. Mert általában sokan hisznek az Istenben, és bíznak benne. De akkor, amikor rátapint az érzékeny pontodra, akkor talán már nem. Akkor azt mondod, hogy már nekem nem kell ez az Isten, mert műteni akar időnként bennünket. Ki akar vágni valamit a mi lényünkből. És legtöbbször az érzékeny pontunkra tapint rá. Mivel nem lényegében hisz benne ez a gazdag ifjú, ezért elmegy megszomorodva. Persze van pozitív példa is a Szentírásban. Éppen Ábrahám történetét vesszük házi bibliórákon. És tudjuk, hogy 25 éven keresztül várja azt, hogy az ígért gyermek Izsák megszülessen. Megkapja, elkezd növekedni, Ábrahám már egyre inkább megkedveli, és akkor arra kéri az Úristen, hogy áldozd fel. Nem lehetett könnyű ezt Ábrahámnak megtenni, de mégis kész odaadni annak az Istennek, akitől kapta. Miért? Azért, mert nem csak úgy általában bízik az Istenben, hanem lényegében is. És az érzékeny pontját kész odaadni gyógyulásra az áldott orvos kezébe. Milyen furcsa, testvéreim, azt írja az ige, hogy ez a gazdag ifjú megszomorodva ment el. Pedig ifjú maradt továbbra is, gazdag, továbbra is megmaradt a munkahelye, és mégis szomorú. Látjátok, mikor valami közém és Krisztus közé áll, annak nyomán mindig megszomorodik a lelked. Legyen az egy kapcsolat, legyen az az anyagi, legyen az egy szenvedély. Ideig, óráig talán úgy érzed, megelégít. De hosszú távon, ha valami Krisztus és közéd áll, az mindig megszomorít. Testvéreim, annyira szépen indul ez a történet. Ez a gazdag ifjú jó helyen kérdez, és jót kérdez, közelít Krisztus irányába. És ennél a pontnál most már elkezd távolodni. Már nincs ott, hanem csak a tanítványok vannak jelen. És akkor mondja el azt Jézus Krisztus, hogy mennyire nehéz bejutni a gazdagnak a mennyek országába. Amennyire nehéz egy tevének a tűfokán átmenni, annyira nehéz bejutni a gazdagnak a mennyek országába. Ennek a hátterében tudnunk kell, hogy Jeruzsálemnek a főkapuján mentek be nappal a karavánok és a kereskedők. Éjszakára ezt a főkaput, Jeruzsálemnek főkapuját bezárták, és csak egy kisebb kapu maradt nyitva, ahol csak egy ember fért át. Éppen azért, hogy éjszaka nehogy betörjenek, és nehogy kirabolják, lerombolják a várost. És ezt a kisebb kaput, amit éjszaka nyitva hagytak, ezt nevezték tűfokának. És ezzel kapcsolatosan használja ezt a kifejezést Jézus, hogy amennyire nehéz bejutni a gazdagnak az Isten országába, annyira nehéz a tevének is ezen a tűfokon, ezen a kisebb kapun bejutni. És amikor Jézus mindezt elmondja, akkor ezek a tanítványok elképednek. És azt kérdezik, hát akkor kicsoda üdvözülhet? És Jézus azt mondja, hogy ez embereknél lehetetlen. Ugye tapasztaltad már, hogy mennyire lehetetlen. Magad erejében bízva nem lehetséges. Önmagamat is vizsgáltam, hogy amiről úgy gondoltam, hogy a legszentebb gondolat, abban is van valamiféle fertőzöttség. Vagy irigység, vagy másfajta vágyakozás, vagy versengés. Annyi minden a magunk erejéből nem lehetséges. Azért sem lehetséges, mert sokszor csak a kis kérdésekkel foglalkozunk, és nem tudunk felülemelkedni a lényegnek magaslatába, hogy onnan betájoljuk az életünket. Azért is lehetetlen, mert sokszor nem tudunk fejet hajtani az Isten előtt, hanem felső polcra szeretnénk helyezni az életünket. Azért is lehetetlen, mert sokszor önzőek vagyunk, és a bálvány az valamiképpen hozzá tapad a mi lelkünkhöz, és azért is lehetetlen, mert érzékeny pontjainkat nem tudjuk gyógyulásra odaadni az áldatorvos kezébe. Lehetetlen. De olyan jó testvéreik, hogy ez az ige nem ezzel záródik, hanem azt mondja, hogy ugyan embereknél nálad és nálam lehetetlen, de az Istennél minden lehetséges. És ha az Isten kezében van az életed, ha az ő szeretetében, kegyelmében vagy, ha elfogadtad Krisztusban az örök életet, akkor tudnod kell, hogy az ő érdeméért mégis lehetséges. És már ebben a földi világban elindulhatsz az üdvösségnek ösvényén, és a mennyországnak jó ízét már most megtapasztalhatod. Testvéreim, hadd legyen egyre gyakoribb a mi életünkben az a pillanat, amikor felül tudunk emelkedni a mindennapi gondoktól, és a leglényegesebbel foglalkozni, és erről kérdezni, azért, hogy e körül forogjon igazán a mi életünk. Hadd maradjon meg ez az áldott sorrend, amit Jézus a hegyi beszédben hoz. Keressétek először őt, az ő igazságát és az ő országát. És ha ez megvan, ez a jó irány, akkor minden egyebet, ami akarata szerint szükséged van, azt meg fogja adni. Hadd váljék ez az igazság mindannyiunk életében tapasztalattá. Amen. Válaszoljunk az ígére a 479. számú énekünk első verse eléneklésével. Fogjad kezem, oly gyenge vagyok érzem. Köszönjük neked, Istenünk, hogy nálad van az örök élet forrása, és ebből a forrásból mi is megelégíthetjük lelkünket. Megvalljuk neked, Istenünk, hogy bizony sokszor úgy jövünk ide hozzád, hogy inkább csak a mindennapoknak kicsin kérdései, gondjai, bajai vagy örömei érdekelnek bennünket. És nem tudunk lélekben felemelkedni, hogy életünknek fő irányát újból betájoljuk, hogy el ne tévedjünk, hogy a legfontosabb rendben legyen. Mert akkor leereszkedve a völgybe, a mindennapokba, más lelkülettel és más szívvel tudunk megküzdeni a gondokkal, más szívvel tudjuk megélni az örömöket és elvégezni a feladatokat. Köszönjük figyelmeztetésedet, hogy hajtsuk meg alázatban fejünket előtted, hisz te vagy a legfőbb tekintély és Úr. Add, hogy bízzunk benned, azért, hogy amikor megszólalsz, parancsolsz, akkor nem azért teszed, hogy korlátok közé zárd a mi életünket, hanem éppen ellenkezőleg, így jelölöd ki számunkra azt a medret, azt az ösvényt, amelyben megmaradhat ennek az életnek szépsége, gazdagsága. Légy velünk, hogy ne bújjunk át, vagy ne lépjünk át a te parancsolataidon, mert akkor mindig csak balesetet okozunk, és összetörjük magunkat és a másik embert előbb vagy utóbb. Köszönjük neked azt is, hogy figyelmeztetsz, nem lehetünk önmagunk körül forgó emberek, hanem a mi üdvösséges életünkhöz hozzá kötötted a másik embert. Mert mi mindig valamiben gazdagabbak lehetünk, és ezt a gazdagságot a szegényebbel megoszthatjuk. Lehet ez anyagiakban, de lehet ez örömben, szeretetben, időben, vagy tapasztalatban. Azért adod, hogy ezt tudjuk tovább sugározni a másik ember irányába. Légy velünk, amikor életünk érzékeny pontjához nyúlsz, amikor bálványoktól akarsz megszabadítani, akkor engedjük, hogy belénk hatoljon a te metszőkésed, mert az gyógyulásért van. Hogyha nem engedjük, akkor valamiképpen mi is megszomorodunk, és szomorúvá leszünk. Köszönjük, hogy ami nálunk lehetetlen, mert nem telik ki mindaz az erőnkből, akkor olyan jó, hogy nálad lehetséges. Hordozhat bennünket sas szárnyaidon, és adj számunkra ilyen szép, tartalmas, isteni gazdagsággal teli új életet. Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Helyünket elfoglalva, vigyük könyörgésünket, hálaadásunkat Isten elé. Áldott vagy, Urunk, aki meghallgatott könyörgésünk szavát. Amen. Imádkozzunk Jézus szavaival. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy úgy, amint azt már többen is tudjuk, ebben a hónapban külön adományokat fogadunk el a szeretetszolgálati persejbe. A balavásári lelkipásztor testvérünk Földvári Tibor számára sajnos jelen pillanatban kórházi ágyon fekszik, továbbra is hordozzuk őt imádságba. Ugyanakkor azt is hirdetem, hogy továbbra is meg lehet rendelni a Family című újságot. 55 lejbe kerül egy esztendőbe, 4 számot jelent ez, tehát egy évben 4 szám jelenik meg. Ma 6 lejes külön szám is van, ezt is most át lehet venni, és ki lehet fizetni az egész esztendőre az, aki meg szeretné. Julika hátul van az asztalnál, és neki akkor oda lehet adni ezt az összeget, aki meg szeretné rendelni. Tehát a Family 55 lej, 4 szám jelenik meg egy esztendőben, és a Cikcak című gyermek újságot is meg lehet rendelni. Ez 50 lejbe kerül egy esztendőbe, és 6 szám jelenik meg. Hitvallástételre készülve az előbbi ének szavaival dicsérjük Istent. A 479. számú énekünk második és harmadik versszakát énekeljük. A második vers így kezdődik: fogjad kezem, és vonj közel magadhoz. Thank you.
meg hitünket. Életemben és halálomban egyetlen vígasztalásom, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia, azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva a 172-es számú énekünk első 4 versét énekeljük. A 172-es számú énekünk első 4 versszakát, az első vers így kezdődik: Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk. Közel. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt, és az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.